Ma egy olyan színészt és rendezőt köszönhetünk, aki egyaránt jelen van a humor és a dráma világában. Koltai Róbert számtalan filmben és színházi előadásban bizonyította tehetségét, és ma velünk beszélget pályafutásáról, sikereiről és arról, hogy hogyan látja a mai filmes világot. Művész úr, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. A Tony Curtis Filmfesztiválra érkezett Máté Szalkára, és néhány évtizeddel ezelőtt Tony Curtis is itt járt Máté Szalkán, a felmenői lábnyomait kereste, az édesapja lábnyomait kereste. Mit jelentenek Koltai Róbertnek a felmenői, vagy a családi gyökerek? Mit jelentenek az ön életében?
Hát szinte mindent. Itt most a filmbemutatónk után volt egy közönség találkozó, ahol például nem tudtam kihagyni édesapámat, hogy futballvezető létére, a magyar versek csodálatos tudója, előadója, és amellett az én apukám is volt, aki fontosnak tartotta, hogy a vers szeretete átplantálódjon belém, és ezzel sokkal többet kaptam, mint az, aki valami vagyont örököl. Mert ez egy igazi vagyon, az a magyar verseknek a szeretete, és hát engem ez vezetett a színi pályára is.
Tehát akkor a művészi hajlam az gyakorlatilag az édesapjától kapta. Bár ahogy olvastam, hogy az édesanyja is nagyon szépen énekelt, és szerette a dalokat.
Igen, hát nyilván ez egy bonyolult vegyület az ember. Sok mindenből állunk össze, papa, mama persze. De nekem az borzasztó fontos volt, hogy édesapám olyan csodálatosan mondott verset, pedig egyáltalán nem tudott tanulni, mert nagyon nehéz sorból. Sportvezetővé küzdötte föl magát, és az előfordult, hogy az a csapat, ahol ő vezető volt, néha, ha volt okuk örömre, akkor nem a pia volt a legfontosabb, hanem hogy Pista bátyú mondjon el egy Adi verset. És én ebben nőttem fel. Úgy mondom, szóval ő egy született tehetség volt, nem lett belőle művész.
És mikor fogalmazódott meg önben, hogy ön ezt a pályát választja hivatásának?
Hát lassan most már kéne döntenem, hogy mi lesz belőlem, ha nagy leszek. Elismerem. Most már nagyjából eldőlt, hogy végig mentem egy bizonyos pályán a kollégáimmal, barátaimmal, rendezőimmel, nézőimmel. És ez hál' Istennek több felé ágazott, mert színház is volt benne, film is, tévédarabok. És hát jelen pillanatban is a párommal, Gál Ildikóval közösen készítettünk több színházi előadást, és most úgy éreztem, hogy szerette a közönség ezt a nem könnyű filmet, ami tulajdonképpen a tovább álmodása volt a Kékszakállú Hercegvára operának, kicsit tovább gondolása, és én játszhattam benne a Kékszakállót. Tulajdonképpen, bár mondom, ez egy új feldolgozás.
Ez a meghalni bárki tud, igaz? Ha már filmekről, előadásokról beszélünk, ami megfigyelhető és kézzel fogható szinte, hogy minden egyes darabban vagy filmben szinte kézzel fogható a szeretet. Mennyire fontos ez az ön életében?
Mindennél fontosabb, mert szeretet nélkül lehet élni talán, de nem érdemes. Az a És azt a közönség megérzi, hogyha az ember a munkáját, a közönséget, a partnereit, még akkor is szereti, hogyha az előadásban éppen gyűlölködést kell ábrázolnunk, és akkor boldog vagyok, hogy de jól gyűlölsz, mert jó színész vagy, ha a partnerem. Hogy ez egy csodálatos, kemény és szigorú pálya.
A pálya, egy kicsit beszéljünk talán a pályája kezdetéről is. Ugye a Kaposvári Színházban kezdett, az volt az első állomás. Ugye?
Mondom, a kezdet az édesapám.
Ja, hát igen.
Az egy igen. Mindennapi színház volt, ahogy ő verset mondott otthon nekünk.
Akkor azt mondom, hogy a profi pályájának a kezdete az a Kaposvári Színház volt, és ott mindig olyan darabokat játszott, olyan darabokban játszott, ahol nem fiatal embereket kellett, fiatal emberként játszott, hanem idős szerepeket kapott.
Is.
Miért?
Is.
Miért volt ez? Az ön véleménye szerint, mert nyilván azt valamiért önre osztották, de mi lehetett ennek az oka, hogy érettebb volt a többiektől?
Nem, hogy... nem. Inkább én, hát a színészeket lehet mindenféle szerint osztályozni, vagy soha nem voltam egy Rómeó alkat. Mint kötelező dolog, a főiskolán minnyáján játszottunk Rómeót, a lányok meg mind játszottak az osztályból Júliát. De én nekem valahogy soha nem volt testhez álló a Rómeó szerepkör, viszont amihez kicsit fanyarabb dolog kellett, humor, drámai érzék, szóval azok csodálatos tanárom volt, Pártos Gézának hívták, aki egy olyan vizsgadarabot adott nekünk, miután a Rómeó és Júlia, az volt a hivatalos vizsgája az osztálynak, az nem jól ütött ki, az nem volt nagyon nagy siker, és úgy érezte, hogy a három fiúnak, mármint a tanárom, Pártos Géza, úgy érezte, hogy a három fiúnak kellene valami nekik való érdekesség, és én akkor kaptam egy nagyon-nagyon aljas, de humoros szörnyeteget játszhattam a Harold Pinternek a Gondnok című darabjából, ahol az a barátom, akiről a Szamba című filmemet csináltam, Kis István, már nincs köztünk, ő játszotta a kicsit elszállt, fura, bolondos testvért abban a darabban. Hárman adtuk elő, és hát az megmentette azt az évemet, az a Gondok előadás. Tehát annak csodájára jártak, éjszakai előadásokat be kellett tennünk, de még így is alig tudtak elsózni engem valahova. Nem akart egy színház se, mert abban egy öreget játszottam, és hát a főiskolán, a színházigazgatók a fiatal hősöket, a szép fiúkat keresték. Hát nem voltam csúnya, de nem is voltam szép fiú soha. És hát a Gondoknak viszont pokoli sikere volt. Ennek ellenére alig tudtak valahova elsózni engem, amikor elvégeztem a főiskolát. Pedig az egy nagyon nagy vizsga volt. De Kaposvárra kerültem, ami tragédiának tűnt akkor, és kiderült, hogy ez volt a jó. Mert ott elindult valami új dolog. Ott már annyira zűrös volt a színházi helyzet, hogy ott már változásnak kellett jönni, és jött is. Zsámbéki Gáborral együtt kerültünk Kaposvárra, és sorba szerződtek oda fiatal, tehetséges emberek, mert hogy a Zsámbéki olyan színházat akart, Komor Istvánt is említhetném, aki ott igazgató volt. És tovább lehetett vinni azt, amit a Pártos tanár úrtól én a főiskolán kaptam. Szerepek ezrével. Tehát rengeteg zenés darabba játszottam. ilyen drámába, olyan vígjátékba. Rengeteget voltam színpadon, és ami egyébként csak fájdalmas dolog lett volna, mert hogy nem kellettem sehova, a kaposvári évek nekem az fantasztikus továbbfejlődés volt, és aztán oda jöttek ilyen rendezők, szerintem ma is az ország legjobb, Aser Tamás, akkor Gazdag Gyula, Ács János, Szőke István, akiket most felsoroltam, azok olyan rendezők, akitől egy színész, ha odafigyel, jobb lesz, mint amilyen. És ilyenek nagyon kemények is voltak velem, mert azért hajlamos voltam kicsit úgy ellustulni esetleg, de nagyon sokat kaptam tőlük, és hát olyan szerepek, most nem sorolom föl mindet, de volt egy Öngyilkos című darab, amiben címszereplő voltam, és az minden díjat abban az évben Aser rendezte, és minden díjat besöpört. Tehát legjobb előadás, legjobb főszereplő, legjobb díszlet, legjobb rendezés, természetesen az Aser. És hát az egy rakéta volt az egész pályafutásom.
És hogy jöttek a filmek? Mert hogy ugye azért a
színház az meg egy bolondos után... ötletem volt, hogy mindig mondogattam a lóversenyző nagybátyámnak, a Gyuszi bácsinak, hogy Gyuszi bácsiból még egyszer filmet csinál, de semmi okom nem volt rá. Hát én moziba is csak néha mentem be, annyira, hogy a saját filmjeimet se láttam, mert Kaposvárra játszottam. És ha egy filmet vagy tévét bekerültem, akkor egyszer lement. Nem úgy van, mint most, hogy már külön csatornája van a magyar mozinak, meg kész. Én például nem láttam, például volt egy Bakterház című.
Indul a Bakterház.
Azt én egyáltalán nem láttam évekig, mert pont akkor színpadon voltam, amikor ment a tévébe, és volt egy zenészünk a Kaposvári Színházban, aki ahányszor beléptem a színészklubba, mindig elkezdte mondani, hogy gyönyörűen megmondalak a nájádnak. Pécsi Ildi, Szalma Kazal. És egyáltalán nem tudtam, hogy ő mire gondol, mert én nem láttam a Bakterházat moziba. És azt viszont tudtam, hogy én a Szalma Kazalba nem szerepeltem. És mind a kettőnknek igazunk volt, de ő mindig részegen azt ordibálta, hogy gyönyörű szépen megmondalak. Na félj, megmondalak. És azt hittem, hogy már delíriumban van, mert én tudtam, hogy én nem voltam Szalma Kazalba. Hát persze, hogy nem, mert aznap hibázott az asszisztens, és már 9:30 délelőtt azt mondta, hogy én végeztem. De aznap akarták fölvenni a Pécsi Ildivel a Szalma Kazal jelenetet, és azt mondták, hogy nem baj, hogy elengedtük, mert akkor én már több száz kilométerre voltam a forgatástól, amikor ezt fölvették. Nem baj, oda kell tenni a csizmáját, a baktersapkát, a bakterruhát, és majd a Pécsi Ildi egyedül jön ki a szalmaszálakkal a fején. Ez volt, de én ezt nem tudtam. És azt hittem, hogy delirium trémen, egy alkoholista zenészünk mindig, megmondalak gyönyörű szépen, meglászám mondva a nájádnak. Ez a kaposvári tájszólás.
Én is érdekes, hogy az Indul a Bakterházat hozta föl, mert hogy én is meg szerettem volna említeni, hogy a korosztályok között mégis milyen népszerűek ezek a filmek. Mert hogy én emlékszem, amikor az én gyermekem 5-6 éves...
Nagyon jó színészek játszott.
Igen, 5-6 éves... Naponta háromszor néztük meg az Indul a Bakterházat, míg az 50-60-70 évesek is folyamatosan tudják nézni.
Akkor még nem tudták nézni, mert akkor nem volt még DVD-n se kint, és én csak mondom, ezt hallgattam, hogy megmondalak.
Egyébként fontos az, hogy egy színész visszanézze magát, mondjuk egy film kapcsán?
Az, hogy visszanézzem, az egy...
De hogy tanulhat-e belőle, vagy szokták ezt használni, hogy nyilván az ember lehet, hogy másképp...
Forgatás közben, hogyha olyan rendező van, aki megengedi, hogy megnézni a felvételeket, a mustert, tehát ami elkészült felvételeket, akkor esetleg van valami értelme.
A filmekben, a filmjeiben és a színdarabokban is jelen van, ugye mondtuk a szeretet, de ugyanúgy a humor és a dráma is. Melyik a fontosabb?
Egyforma. Hát a történet a fontos, és a történetet a humor is előre viszi, a dráma is előre viszi, és a partnereknek a jó meghallása. Tehát, hogy meghalljam, hogy ő hogy mondja, és az engem inspirál valamire.
A filmekben egyre nagyobb szerepet kap ugye a zene, és ha csak a...
Hát mióta rendezek, azóta nekem is egy nagyon nagy történet a egyik, hanem a legjobb barátom a Dés László. És hát ő olyan muzsikus, hogy döbbenet. És hát minden filmemnek szinte.
És hogy mennyire sokat számít, hogy...
Rengeteget. Rengeteget, de ő nem csak a zenében nagyon nagy, hanem ha rendező lenne, ugyanúgy. De a zenéjével is mindent ki tud fejezni, meg úgy doppingolja az embert, meg olyan hatást kelt, amitől sokszor még a jelenetet is jobban értem, mint ahogy addig.
Ha visszagondol az első filmjére, és ugye most is forog a kamera, és készítenek a párjával, Ildikóval filmeket, mikor volt nehezebb filmet készíteni? Akkor, vagy most?
Hát, aki filmben szerepel, vagy rendez, azzal is történnek dolgok, változások. Már nem játszhatom el pont ugyanazt, bár igyekszem, mint amit ezelőtt. Ha jól meggondoljuk, a Sose halunk meg, az első mozifilmem, az 31 éve siker. Nem csak, hogy elkészült, hanem még mindig folyton adja a tévé, és szeretik. És ha a filmvilága nem is ismer el engem filmesnek, a közönség igen.
A filmvilága nem ismeri el filmesnek?
Hát nem vettem észre, hogy kaptam volna valamilyen díjat. Kaptam ilyen alakításért talán egyszer, kritikus, filmkritikus díjat, de hivatalos díjat nem. Hát mert még a díj is számít, mert az visszajelzi a...
Az ember egy bizonyos életkor után átgondolja az addigi életét. Ha ön végig gondolja a pályafutását, akkor ugyanígy csinálna mindent?
Hát most mondhatok bármit. Fogadkozhatok, hogy ugyanígy, vagy nem tudom.
Vagy több film, gondolom, vagy kevesebb hogy... színház, vagy...
Nem tudom. De én azt gondolom, hogy birtokában vagyok egy olyan készségnek, vagy képességnek, ami... Ami például ezt a ma délután létrehozta. A beszélgetést. Mikor a beszélgetés elkezdett kicsit más irányba menni, akkor éreztem, hogy nem ezt várja a közönség, hanem hogy ha láttak egy szép filmet, amit ráadásul a párom rendezett, írt, akkor ne én mindenféle butaságokat beszéljek, hanem beszéljen a Dés Laci, meg beszéljen a Petőfi. Ezt éreztem. Ott tetszett lenni?
Igen.
Tehát, hogy ezek sokkal fontosabbak, mint hogy én mit válaszolok a fura, érdekes kérdésekre.
Mivel pont ott voltam ezen a beszélgetésen, és nyilván nekünk is a műsoridőnk véges, én megszoktam művész úrtól, hogy mindig ad valamit a közönségnek. És imádom, amikor énekel, és csak föláll, vagy éppen ott ülve elénekel valamit, vagy elmond egy verset, amit lehet, hogy az apukájától hallott. Megteszi most nekünk?
Nem csak hallottam, hanem...
Hanem tanulta is, igen. Elsajátította.
De akkor nem azt mondom, amit ott mondtam egy fél órája, hanem az Adi verseket is nagyon szerette, és nagyon szépen mondta. Amikor az Adi megtudta, hogy gyógyíthatatlan beteg, Párizsban volt, és akkor írta, ebből az alkalomból írta, Párizsban járt az ősz című versét. Azt elmondom. Adi Endre, Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában halk lombok alatt, és találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.
Nehéz megszólalni. Művészőr, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és kívánjuk, hogy még nem is csak önnek, magunknak is egy kicsit önző módon, hogy még nagyon aktív legyen.
Igyekszem.
A pályája. És mit leszünk?